Köszönöm. Gyerekek, ne menjetek messze, mert veletek szeretnék kezdeni, úgyhogy figyeljetek, ha gondoljátok, előre is jöhettek, de maradhattok is. Egy történetet szeretnék nektek elolvasni. Ez egy zsidó legenda, akár igaz is lehet, nem tudom, de nagyon tanulságos. Az a címe a történetnek, hogy Csodálatos kincs, gyertek! Na, itt még van hely. Oké. Akkor elolvasnám nektek a történetet, és persze a felnőtteknek is, mert nekünk is van benne tanulság. Tehát az a címe, hogy a Csodálatos kincs. Volt egyszer két gazdag kereskedő, Akiba és Tarfon. Tarfon gazdag családból származott, és sohasem ismerte a szegénységet. Így nem foglalkozott a szegényekkel, és az egész vagyonát magára költötte. Akiba viszont szegény szülők gyermeke volt, és tudta, milyen keserű a szegénység, így a pénzének jelentős részét arra fordította, hogy mások szegénységét enyhítse. Mivel Tarfon a barátja volt és szerette őt, sajnálta, hogy soha nem ad semmit a szegényeknek. Egy napon elment barátjához, és azt ajánlotta neki, hogy vesz neki egy csodálatos kincset kedvező áron. Tarfon örült a kínálkozó alkalomnak, és nagy összeget bízott Akibára. Az viszont elment a pénzzel a szegény negyedbe, és elosztogatta azt a szűkölködők között. Nem sokára Tarfon látni szerette volna azt a kincset, amit Akiba odaadott a szegény negyedbe. A teljes összeget, itt van az a kincs, amiről, bocsánat, kicsit feljebb ment. Igen, itt van az a kincs, amiről olyan lelkendezve beszéltél, kérdezte Tarfon meglepetten. A teljes összeget szétosztottam a szegények között, gyere és nézd meg a kincsed, mondta Akiba. A piszkos sátorból egy házba léptek. Bent sötét volt, a napfény nem hatolt be a szegényes szobába. Csak egy égő tűzhely, egy asztal és néhány szék volt a helységben. Miért nem adtál ezeknek az embereknek semmit? Kérdezte Tarfon. Adtam nekik, válaszolta Akiba. Korábban a tűzhely hideg volt, a lábas üres és az emberek a földön feküdtek. Egy másik házban egy diákot találtak, aki gyertyafénnyel olvasott könyvet. Miért nem adtál semmit ennek a fiúnak? Pedig én adtam neki. Korábban sem könyve, sem lámpája nem volt. Nem tudott tanulni, és napszámosként kellett dolgoznia, mondta Akiba. Így haladtak házról házra. Tarfon rémülete pedig nőttön nőtt, mikor kezdte felfogni, milyen nagy a városban a nyomor és a szegénység. Hazafelé azt kérdezte tőle Akiba. Na, hogy tetszik a kincs, amit vettem neked? Tarfon lesütötte a szemét, és azt mondta. Megszívlelem a tanításod, és még sok drága kincset fogok szerezni, hogy segíthessek a szűkölködőknek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Gondoltok, mehettek a helyetekre is, de maradhattok itt is. Egy kicsit röviden elmesélném azt, hogy hogy kerültem én most ide, Alex helyére. A múlt héten jött egy gondolat, biztos, hogy nem a sajátom volt, és Valival megosztottam, hogy nekem van egy úrvacsorai témám, amit úgy elkezdtem összerakni még korábban, de nem gondoltam, hogy az lesz belőle, és hogyha Alex nem tudna jönni esetleg, akkor szívesen elvállalnám a szolgálatot, ha egyetérteltek vele, vagy ha egyetért vele a gyülekezet. És akkor apát hívta Máté, azt hiszem vasárnap vagy hétfőn, azt nem tudom, hogy Alexnek a felesége covidos lett, és így nem tud jönni. És akkor én nagy örömmel elkezdtem keresni azt az anyagot, amit összeraktam, de nem találtam sehol, sem a külső merevlemezen, sem a régi számítógépeken, sehol. És akkor szembesültem vele, hogy nincs meg. Úgyhogy akármilyen nehéz a hét, de egy új témával kell készülni. Töprengtem, imádkoztam. És a Jóisten egy igét hozott elé, amit majd szeretnék a későbbiekben kifejteni, és azt a címet adtam az igehirdetésnek, hogy kié a szíved. Az alapigénket Példabeszédek 23. fejezet 26. versében találjuk meg, tehát Példabeszédek könyve 23. fejezet 26. verse. Tehát 23. fejezet 26. verse. Egy nagyon rövid ige, de annál mélyebb tanulságai vannak. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Sokat töprengtem azon, hogy vannak emberek, akik elindulnak, és elindultak a hit útján, aztán haladnak azon, és valami történik, és elsodródnak. Nem tudom, hogy vajon hogyan gondolnak vissza azokra az időkre, amikor Jézussal jártak. Velem is megesik ez a hívői életemben, és feltételezem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy vannak jó időszakok, amikor Istennel járunk, és minden rendben van, és aztán történik valami, és azt vesszük észre, hogy valahogy Jézus messze került tőlünk. Gondolkoztam azon, hogy vajon ennek mi lehet az oka, és úgy gondolom egész egyszerűen annyi, hogy nem adtam oda a szívemet Krisztusnak. És minél többet gondolkoztam ezen, annál inkább ez a gondolat erősödött meg bennem, hogy azért következnek be az életemben a bajok, mert nem adtam oda a szívemet Krisztusnak. És kiszolgáltatott maradtam Sátánnal szemben. Ha kiszolgáltatottak maradunk, akkor Sátán gondoskodni fog arról, hogy elsodródjunk az Úrtól, és megrekedjünk az üdvösségre vezető úton, amely az életre visz. És így jutott eszembe az az ige is, hogy Isten arra kéri a benne hívőket, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Az igében feltűnhet számunkra az, hogy azt Jézus kéri, hogy adjuk oda a szívünket neki, és ez egy felszólítás is egyben számunkra, és ígéret is, hogy ha mi szívünket odaadjuk, akkor ő akkor tudja megőrizni a mi útunkat. Vajon miért éppen a szívünket kéri Isten? Tudjátok ti is, hogy az ókori gondolkodásnak is már a központjában az állt, hogy a szív nem csak az érzések és az érzelmek kiinduló pontja, hanem az embernek az egész szellemi, lelki fejlődésének ez a középpontja. Ott zajlik minden, ami meghatározza az embernek az életét, a szív egy belső műhely, ahol kialakul kinek-kinek a gondolkodásmódja. Alakul, formálódik a jellemünk. Ott születnek meg a gondolatok, onnan indulnak el a mi érzéseink, és minden döntésünk ott jön létre, tehát azt mondhatjuk, hogy az akaratnak a székhelye a szív. A legtöbb ember nagyon nehezen adja oda a szívét más embernek. Az értelmünket sokkal könnyebben adjuk oda. Mert ha valamire a mi figyelmünket felhívják, akkor azt elolvassuk, utána nézzünk, érdeklődőek vagyunk iránta, de ez semmire nem kötelez bennünket, és ebből úgymond ki is zárhatjuk az mi szívünket, hanem elég csak az értelmünkkel felfogni. Olyan is van, hogy valaki részt vesz valami jó kezdeményezésben, akcióban, munkában, az Úr szolgálatában, evangelizációban, és közben meg tudja őrizni a függetlenségét úgy, hogy a szívét nem teszi bele ebbe a munkába. Akkor hagyja abba, amikor ő jónak látja, és addig működik együtt, amíg az neki jó. Vannak ilyen észhívők, akik a szívüket nem adták oda Istennek, de látszólag pedig mégis szolgálatot végeznek. Aki a szívét odaadta Istennek, az mindent odaadott. Aki a szívét odaadta Istennek, az önmagát adta oda teljesen. És ezután nem kérdés számára, hogy szabad idejéből mennyit szán az Isten céljaira, mennyi időt fordít erre. Csak aki így tudta odaadni szívét Krisztusnak, az mondhat olyat, amit Pál mondott az efézusi hívőktől búcsúzva, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel, azt a szolgálatot, amit kaptam az én Uramtól, Jézustól. Tudjuk, hogy Péter is mondott ehhez hasonlót, azt mondta az Úr Jézusnak, hogy Uram, én az életemet adom érted, és ekkor még szívét nem adta át Jézusnak. Ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy néhány óra múlva még azt is letagadta, hogy valaha ismerte Jézust. Pál már úgy mondta ezeket a szavakat, hogy neki a szíve tényleg Jézusé volt, mert mindezt valóra is tudta váltani, hiszen tudjuk, hogy az életét adta oda. Még egy történetet szeretnék megemlíteni, ami korintosi levélben van megírva, amiről Pál apostol ír. Ez a macedóniai gyülekezet. Az ő életükben egyszer számunkra szemléletessé vált, hogy mit jelent az, hogyha a szívüket Krisztusnak adják. Tudjuk jól, hogy a jeruzsálemi szegényeknek gyűjtést rendeztek a gyülekezetekben. A macedónai keresztények azonban annyira szegények voltak, hogy Pál apostol nem ismerte őket kérni, hogy egyáltalán szervezzenek gyűjtést, de ők ezt meghallották és könyörögtek, hogy az ő adományaikat is fogadják el. És mindenki elcsodálkozott, hogy a köztudottan legszegényebbek milyen nagy adományt gyűjtöttek össze a jeruzsálemi szegények részére, és ezt többen is megkérdezték, hogy ez hogyan volt lehetséges. Pál apostol ezt a választ adta. A nyomorúság próbája között sok bőséges az ő örömük. És igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, hogy erejük felett is adakoztak, és nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akarat, és nekünk is az Isten akaratából. Pál apostol azt mondja, hogy ez a titok nyitja, hogy önmagukat adták először, már a gyűjtést megelőzően megtették ezt. Az Úrnak is, és nekünk is, azt mondja Pál apostol. Vagyis ezek a keresztények komolyan vették azt, hogy Jézus megvette őket az ő kegyelme által. Az ő drága vérével kifizette értük a válságdíjat, kiváltotta őket a bűnnek, a halálnak a reménytelenségéből, és megszabadította őket a kárhozott rabságából. Ők már mindenestől Jézus tulajdonának tekintették magukat. És ha Jézusé lettek, akkor nem csak a szívük, de a zsebük is Jézusé lett, és minden, ami abban van. De azt mondja Pál apostol, hogy nem csak Jézusnak adták a szívüket, mivel a szívüket Jézusnak adták, ezért azoknak is adták, akik Jézuséjé. Jézus a fő, ő benne a testvérek, a test tagjai, ez egy egység. És ha valaki így él, akkor könnyű szeretni azt is, akit nem ismerünk, és bármikor a segítségére tudunk lenni, ha szükségük van segítségre. Mert aki a szívét az Úrnak adta, az mindenét neki adta. Ti is tapasztaltátok már, emberek között éltek, dolgoztok, hogy van különbség a között, amikor valaki úgy végzi a munkáját, vagy úgy gyakorolja a hitét a családban, hogy az ő egész szívét mindent beletesz, és lelkiismeretesen és odaadóan szolgálja. De vannak olyanok is, akik ezt szigorúan betartva a határokat, a szabályokat, és a kötelességeiket teljesítik, és ténylegesen annyit adnak, amennyit rajtuk számon kérhetnek, a szívük nincs benne. Itt nem az érzelmekről beszélünk, hanem a szó bibliai értelmében Krisztusnak a szívünket odaadni azt jelenti, hogy fenntartás nélkül, visszavonhatatlanul, mindenestől rendelkezésére bocsátjuk magunkat. Ez minden ember életében egy nagy változást jelent, és Isten ezt a változást szeretné a mi szívünkben is kimunkálni. Azonban tudjuk, hogy ez nem olyan könnyű, hiszen Sátán folyamatosan akadályokat állít elénk azért, hogy a szívünket Krisztusnak adjuk. Én próbáltam néhány akadályt összeszedni így az életünkből, ami ezt meggátolja, de érdemes rajta tovább gondolkodni, hogy mi az, ami megakadályoz minket, hogy átadjuk magunkat Krisztusnak. Az egyik az, amit már korábban is említettem, hogyha valaki csak ésszel cselekszik, pontosan kiszámítja, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen, és mi lehet ezeknek a következménye. Ezt meg lehet tanulni, lehet így élni. A mások pedig sokan csak anyagiak alapján mérlegelnek, és azt a kérdést teszik fel maguknak, hogy megéri ezt tenni, vagy nem éri meg tenni, és egész egyszerűen ez alapján hozzák meg a döntéseiket. Sajnos vannak olyanok is, akik elveszítik a szívüket menet közben. Akiket csalódás ér, elveszítik a hozzátartozóikat, egy válás, egy csalódás, egy barát elvesztése, és a szívük ott marad. A szívünket nem szabad elveszíteni ebben a világban, és nem szabad otthagyni a csalódásoknál, a fájdalmaknál, mert a szívünkből csak egy van, és nem pótolható semmivel. Példabeszédekben Salamon arra hívja fel a figyelmet, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Isten arra kér, hogy neki adjuk a szívünket pont ezért, mert nála van a legbiztosabb helyen. Mitől függ, hogy odaadjuk-e a szívünket? Az emberi szív legjobb ismerője Jézus azt mondta, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ha valakinek a legfőbb kincs, a legnagyobb, ami a legnagyobb kincs, a legfőbb érték, a szíve ahhoz fog tapadni. És ott lehet megtalálni. És ez döntő, és nem mindegy, hogy ki nekünk a legfőbb és a legnagyobb kincs, és hogy valóban a legnagyobbat tesszük a legfontosabb helyre. Jézus ezt a gondolatmenetet akkor mond, annak a végén mondja, amikor arról beszél, és tudjuk, hogy, hogy az akkori vallásos emberek mennyire adóztak a pénztiszteletének a mammonnak, és mennyire az anyagi dolgok voltak számukra fontosak. Mindent ebből a szemszögből közelítettek meg, hogy gyorsan meggazdagodjanak, de Jézus felhívta a figyelmüket arra, hogy vigyázzanak, hogy mit tesznek, mert ahhoz fog tapadni a szívük, ami számukra érték. Mi a mi kincsünk? Sokaknak a szíve egy személyhez tapad, és ez kívülről nézve nagyon szép, hiszen ez lehet gyermek, szülő, barát, házastárs, bárki. Van, aki a munkájába találja meg az örömöt, van, aki a hobbiba, a kreativitásba, egy eszmébe, egy nézetbe, bármiben. De vajon ezek közül melyik az, amelyik nevezhető a legfőbb, és az örökkévaló megváltozhatatlan értéknek? A pénz az egyik napról a másikra érvénytelenné válhat, az összegyűjtött vagyonnal megeshet az, amit Jézus mondott, hogy a tolvajok kiássák, a moly megrágja, a rozsda megemészti. Vagy vannak olyan személyek, akik már említettem, akik a szívüket hozzákötötték valakihez, és történhet egy csalódás, egy gyász, egy elválás, és ilyenkor mi lesz, mi történik azzal az emberrel? Összeomlik, mert a kincs, mert megszűnik az a kincs, amihez a szíve kötődött. Azt mondja Isten, hogy adjad fiamat a szívedet nékem. Az élő Isten és a vele való hitbeli közösségünk az egyetlen olyan kincs, ami soha nem veszíti el értékét, ami mindent kibír és mindent túlél. Ő az egyetlen állandó, változhatatlan örökkévaló, aki és a vele való közösségünk kincs itt, és kincs marad az örök életben is. Isten nem önző okból kéri azt, hogy adjuk neki a szívünket, ezt a mi érdekünkben kínálja fel. És ez miért szolgálja a mi érdekünket? Egyrészt azért, amit mondtam, hogy ő az állandó és biztos alap az ember lába alatt. Ő az egyetlen biztos fogódzó, amiben egy ember belekapaszkodhat. Egy olyan érték, ami soha nem fog változni. Mert ahol a legfőbb kincs kerül a legfőbb helyre, ott minden elrendeződik. Ha valaki tudatosan nekiadja a szívét, egyébként a teremtés és a megváltás jogán Krisztusi a mi szívünk, de ő ezt nem követeli, annak az élete is rendeződni fog. És erre vonatkozik az igének a második fele, hogy és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez a rendeződés számomra azt jelenti, hogy az az ember, aki Istennek adta a szívét, az Isten igéjéhez igazítja az ő életét. Sőt, már annyira megszokottá válik az életében, hogy magától jár ezen az úton, Isten segítségével, mert az a szíve vágya, hogy Isten törvényét cselekedje, és a Bibliát mint iránytűt tartja a kezében, és ha letér arról az útról, ami az örök életbe vezet, akkor ez jelez és visszatalál. Alkalmassá teszi azt az embert, aki Istennek adta a szívét, hogy békessége lesz, és másokat is tud jó irányba vezetni. Amikor Isten szeme őrzi a mi útunkat, ennél nagyobb biztonságot és védelmet nem tudok elképzelni a gonosztól. És ekkor az Isten és az ember akarata is összhangba fog kerülni. Végezetül Ellen White-tól olvasnék egy idézetet az Odaszánás című fejezetből. Úgy érzitek, hogy túl nagy áldozat mindent odaadni Krisztusért. Tegyétek fel magatoknak azt a kérdést, mit adott értem Krisztus? Isten fia mindent odaáldozott, életet, szeretetet, vállalta a kimondhatatlan szenvedést, azért, hogy megváltson minket. Megtehetjük-e hát mi, ekkora szeretet méltatlan tárgyai, hogy visszatartsuk tőle szívünket? Életünk minden pillanatában kegyelmének áldásaiban részesülünk, ennél fogva nem tudjuk teljesen felfogni, hogy a tudatlanságnak és az elesettségének milyen mélységből mentett ki minket. Feltekinthetünk-e rá, akit bűneink szegeztek át úgy, hogy elutasítjuk szeretetét és áldozatát? Zúgolódhatunk-e amiatt a dicsőség urának végtelen megalázkodását látva, hogy csak küzdelem és önmegtagadás árán juthatunk el az örök életre? Miért kell vezekelnem és megalázkodnom, mielőtt bizonyságot szerezhetnék arról, hogy Isten elfogadott? Kérdezi sok büszke szív. Nézzetek ki Krisztusra. Ő bűntelen volt, és ami ennél is több, a menny fejedelme volt. Mégis bűnné lett érettünk, ami megmentésünk érdekében. A bűnösök közé számláltatott, pedig sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Vajon mit áldozhatunk fel, még ha mindent odaadunk is? bűnnel beszennyezett szívünket, hogy az Krisztus megtisztítsa, megmossa az ő tulajdon vérével, és halhatatlan szeretete által megmentse. Amen.